Hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk, ami örökkéval úrunk ezen a vasárnapon délelőttön, ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk a 62. Zsoltárban, annak második, harmadik, valamint 6., 7. és 8. verseiben. Istennek szent igéjét a 62. Zsoltárból, annak második és harmadik, illetve 6-tól 8-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és az alkalomhoz illő lelki alázattal. Csak Istennél csendesül le lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Csak Istennél csendesül le lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Eddig az igazság. Krisztusban szeretett testvérek, én mostanában többször gondolkodom arról, amely kérdést talán sokan feltesznek ma, nem csak hívő emberek, hanem mások is önmaguk számára, és pedig, hogy az a nyugtalanság, ami taponthatóan jelen van a világunkban, a korábbi évtizedeknek, illetve évtizedek békéjének és jólétének a viszonylatában tűnik ilyennek csupán, és érezzük ezt, vagy pedig a világ tényleg felbojdult, s ha nem az lenne a tapasztalatunk, ami a korábbi évtizedekről, akkor is ezt a dúltságot éreznénk magunkban. Testvéreim, néhány évvel, vagy évtizeddel, bő évtizeddel ezelőtt mindenki a globalizmusnak, vagy legalábbis a világnak ezen a felén a többség a globalizmus áldásairól beszélt, és hogy milyen jó, mennyi minden árad, és mennyi minden jön. És látjuk, hogy dolgoknak nem csak áldása, hanem átka is van. Mert ezzel a globalizmussal és azzal a fajta kommunikációval, amit átélünk, nem csak a jó dolgok, hanem a rosszak is a világ másik feléről, több száz, több ezer kilométerről, egyik pillanatról a másikra érnek el bennünket, és ha fizikai valóságában nem is érezzük, de lelkileg mindenképpen nyomja az életünket. Valahogy igaz, testvéreim, hogyha a föld másik felén, mondjuk Amerikában a szél meglebbente levelet, itt nálunk erdők dőlnek ki. Ezt tapasztaljuk. Ilyen hamar ér el bennünket nem csak a jó, hanem a rossz is. Testvéreim, ha meg is tudnánk fejteni a világnak a rejtélyét, hogy miért van ez, ami van, és most kimondottan a lelki állapotra gondolok, anyagilag őszintén nem sok minden változott, hát kicsit a tőzsdék bezúgtak meg, nehezebben jutunk hozzá dolgokhoz, de hát azért még nem kell sorba állni alapélelmiszerekért. Üzemanyagért is azért állnak sorba az emberek, mert tehát van, akinek szükség, de a legtöbbnek őszintén inkább kényelem. Kell. De van. Lelkileg viszont sokkal nehezebb. Szóval, ha megfejtenénk ennek a világnak a rejtélyét, még akkor is maradna az a lelki állapot, ami nem jó ebben a felfokozottságában senkinek. Mert ez a lelki állapot óhatatlanul rombolja a társadalmi békét is, rombolja azokat az emberi kapcsolatokat, amelyek amúgy szeretetre lennének hivatva. Mi lenne a jó? Hogy meg tudjunk nyugodni. Hogy hogyan jutnánk el, hogy békesség legyen belül? Hogyan tudnánk elcsendesedni és kizárni az életünkből a világot? És hol keressük ezt? Hová bújhatnánk el? A világnak melyik az a szeglete, vagy létezik-e már akár a ház, amelyet megvásároltunk, amelyik a miénk, amelynek be tudjuk zárni az ajtaját? Azon belül létezik az a békesség, amivel ki tudjuk zárni a világot? Hát nem oda jön a falak mögé, és utánunk jön a világ. Van-e egyáltalán olyan hely ebben a világban, ahol megnyugvást talál az ember? És testvéreim, azt látjuk, hogy a világ nem kínál ilyet. Betolakodik oda, ahol nem igazán lenne neki helye, vagy nem kellene ott legyen azért, hogy megzavarja a létünket. És mikor ez a valóság így van itt velünk, testvéreim, akkor jó nekünk tudni azt, nekünk legalább hívő embereknek, de Isten nem csak nekünk hívő embereknek, hanem mindenkinek kínálja azt, hogy van lehetőség a világon kívül, vagy inkább így mondanám, hogy a világon felül Istenben megtalálni az embernek a csendességét és a nyugalmát. És erre tanít minket ez a Zsoltár, illetve az a néhány vers, amelyet ma hallottatok. Mert tapasztalata van a Zsoltár írónak, a visszatérő motívumokban, megfogalmazott vallomásban arról, hogy az Istenben megnyugodhat az ember. Három tapasztalat van benne, erről szeretnék röviden közöttetek bizonságot tenni, testvéreim. Az első tapasztalat az, hogy a lét mennyire elesett lehet. Én nem olvastam fel, de a negyedik versben olvassuk, hogy a lét olyan, mint a dűledező fal és a bedőlt kerítés. Ezt önmagára mondja a Zsoltár író. Akinek voltak jobb napjai. És most azt mondja, hogy olyan a lét, mint a dűledező fal és a bedőlt kerítés. Pontosan arra nem való, ami lenne. A kerítés miért van? Hogy megvédjen, elkülönítse. A fal miért? Hogy legyen hova visszahúzódnunk. És azt mondja, mindez dűledezik és omlik. Védtelen. Nem úgy védeni az embert és védene másokat, hanem maga is kiszolgáltatottá vált. És azzal, hogy kiszolgáltatottá vált, az embernek be kell vallani azt, hogy hát az ember tartja magát, ameddig tudja tartani. Anyagilag is, meg szellemileg is tartja magát függetlenül, függetlenként és Istentől is függetlenként, és mindentől függetlenként. Küzd, kínlódik, harcol. És aztán eljön a létnek az a pillanata, amikor felad mindent. Váratlanul. Én tudom, hogy vannak itt ma ebben a templomban olyanok, akik nem akarták feladni azt a létet, amelyet megörököltek, amelyet őseik évszázadokon keresztül őriztek, a földet, a házat, amelyhez szívük nőtt, amelybe benne van a mindennapi munkájuk, és egyik pillanatról a másikra mégiscsak úgy döntöttek, hogy nincs tovább. Két bőrönbe bepakoljuk, amink van, vagy éppen háromba, vagy berakjuk egy autócsomagtartójába, és megyünk. És nem azért, mert akarunk, hanem mert marad utoljára, amit menteni kell. Értitek? Kiszolgáltatottá válik, testvéreim, a lét. És lehetetlennek tűnik a körülményekkel szemben minden emberi erőfeszítés. És amikor ilyen kiszolgáltatott a lét, egy valami van, testvéreim, ami szembe megy mindezzel, amit így is mondhatnám, hogy gyógyulás, gyógyírt jelent. És ez az irgalom. Évekkel ezelőtt meglátogattam valakit itt a város környékén, az egyik öreg otthonban, aki egy jómódú ember volt, több ingatlana, elég tetemes, megspórolt pénze volt, és egyetlen lánya, akkor már vagy 30 éve kint élt az Amerikai Egyesült Államokban, nem is nagyon tartotta vele a kapcsolatot. És ő egyedül itt volt, és volt neki több ingatlana, és volt neki nagyon sok letett pénze, és ott volt egy öreg otthonban. Mert nem talált irgalomra sehol. Értitek? Hiába a pénz, és hiába minden. A kiszolgáltatottsággal szemben csak az irgalom marad az ember számára. Ha van szív, ami könyörül, és most, amikor látjuk ezt a világot, amit látunk, és a képsorokat, egyetlen valami van, ami az emberi fájdalomnak és a kiszolgáltatottságnak ellenében tehet bármit is, az az irgalom és a befogadó szeretet. Más nincs. És nem marad. Az első tapasztalat ez. De a második tapasztalat, ami a Zsoltárból jön felénk, és amit üzen nekünk, az az, hogy ebben a világban, amelyik így viszonyul és így van jelen az életünkben, vagy illetve így vagyunk jelen mi ebben a világban, csak Istennél csendesül le lelkem, tőle kapok segítséget. Csak Istenben. Sehol máshol, de benne igen. Olvasunk a Bibliában, a Királyok könyvében egy történetet Illés prófétáról, aki égett az Istenért, és pörögve megtett mindent, hogy Isten nevét megőrizze ebben a világban, aztán ebben a nagy pörgésben az élete elégett és kiszolgáltatott lett, és egy adott pillanatban feladta mindenét, és azt mondta, hogy jobb nekem meghalnom, mint élni, akár az Istenért is. És kimegy a pusztába, és azt olvasjuk, hogy mikor kimegy, akkor az Isten utána megy, táplálja őt, forrásokat fakaszt, aztán mikor kiszáradnak a patakok, akkor fennebb viszi, szintén forrásokat fakaszt, hollók visznek neki enni és inni, és aztán mikor ott van a sivatagban kiszolgáltatva, jön vihar, és jön hangosság, és mennydörgés, és Isten nincs jelen. És jön aztán egy szelíd hang. És ebben a szelíd hangban jelen, megjelenik Isten. Furcsa menedék az Isten. Csak ő az én kősziklám és a szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Nem ingadozó fal az Istennel és az Istenben az élet, és nem bedült kerítés, hanem tudjuk, hogy bármilyen gyenge is az élet van támasza, erős támasza és menedéke. Sámuel könyvében olvassuk, amikor Dávid már kiválasztottként és felkentként, de még nem királyként menekül az akkori király Saul elől, akkor a kősziklák jelentették neki és a vele tartó néhány hűséges embernek a menedéket, és azok a barlangok, amik ott voltak fent a hegyekben. És azok a helyek, testvéreim, nem a kényelemnek voltak a helyei, hanem a menekülésnek, az életnek voltak a biztonságai. Ott tapasztalta meg Dávid a kiszolgáltatottságban, az emberi kiszolgáltatottságban, hogy a kemény kősziklának a hideg barlangja hogyan tud mégis Isten jelenlétében meleggé lenni és menedékké. Tudjátok, azok a padok, ahol ti most ültök 90 fokban meghajtva, ezek nemek a kényelemnek a székei. Ezek azok a helyek, ahol, ha ül valaki, megszólal Isten. És csendben. És nem csak megszólal, hanem mond, és életet mond, örök életet. Az ember a biztonságba jön, amikor Istenhez jön. Isten nem mindig a kényelmes létet, a legkényelmesebbet kínálja az övéi számára, de az életet adja. És aki Istenbe rejtőzik, az a bizalomba bújik bele, abba a bizalomba bújik bele, amely a kiszolgáltatottságnak az ellenszere, és amelyben az ember tudja, hogy ha maga nem is tudja, vagy az ő számára lehetetlen megoldani a saját problémáit, van valaki, akire rábízhatja ezt a nagy életérzést. Átadja az Istennek, és azt mondja, Uram, én gyenge vagyok ehhez, ami rajtam van, de tudom, hogy Te szeretsz, és velem vagy. Uram, én nem tudom megoldani, de tudom, hogy nálad mindenre van megoldás. Uram, én bevallom, hogy az én életem is olyan gyenge, mint a dülledező, vagy bedőlt kerítés, mint a dülledező fal. Magam is olyan vagyok ebben a világban, de Te tudom, hogy támaszom vagy, és az is leszel, és maradsz mindig nekem. És amikor valaki átadja, és így tudja átadni az életét teljesen az Istennek, akkor fogja megtapasztalni, hogy kicsoda Isten ebben a világban. Nem csak egy-egy pillanatot, nem csak egy öröm, vagy éppen egy gyász pillanatot adunk át az Istennek, hanem mindent. És ebben a mindenben megtapasztaljuk az ő irgalmát és szeretetét. Hogy van valaki, aki eljött, akit az Isten értünk adott, az ő egyszülött fiát, hogy aki benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök életet nyerjen. Testvéreim, az életben elveszhetnek nagyon biztosnak látszó tartópillérek. Olyan tartópillérek, amire az ember bizalommal épített évtizedekig, és azt gondolta, hogy mindig ki fog ezt tartani, mert emberi szavak és fogadkozások vannak mögötte, meg olyan értékek, amelyről nem gondoltuk, hogy valaha is meginognak, és azt gondoltuk, hogy megmarad mindörökké. És az ember rájön, hogy elveszhet sok minden ebben az életben. De ha minden elvesz, amire építettünk mi emberileg, aki Istenben marad, annak az élete biztosan, hogy nem veszel. Minden elveszhet, de Istenben az élet nem veszel. És ez a bizalom aztán újra tudja építeni az életet. Mert Isten nem az állandóság, nem a alkalmi menedékünk csupán, hanem Isten állandóságra szeretné az életünket berendezni. És ebben az állandóságban az életre, a békességre, a boldogságra, hiszen erre hívta az övéit. Ez a második nagy tapasztalat. És végül a harmadik, az a reménység. És ilyen refrészerűen jön vissza, és ezt olvastuk, csak Istenben csendesül el a lelkem. Tőle kapok reménységet. Nagyon érdekes itt az eredeti szövegben az ige idő, mert korábban egy imperatívusos, egy parancsoló mód változik át participiummá, vagyis ilyen részvételi móddá, hogy magyarra fordítsam, amikor részesévé válik az ember életének az isteni jelenvalóság. Ez nem parancs már többé, hogy reménykedjél és hidd el, hogy minden majd jóra fordul. Lehet mondani ezt a remény nélküli embernek, mintha lehetne parancsolni a szeretetet meg a reménységet. Ez nem parancs, testvéreim, nem is vágy és nem is akarás, hanem ez ráhagyatkozás az Istenre. Hagyjátok el, testvéreim, az élet fölösleges gönceit. Sok minden van, ami úgy fölösleges, hogy elviszi az életet rossz irányba, és fogadjátok el azt, ami Istentől jön. Hagyjátok el, ami messze vinne, és fogadjátok el azt a csendes menedéket, amelyről azt mondja a Zsoltár, hogy nem biztos, hogy a legkényelmesebb menedék, de mégiscsak erős sziklavár. és biztos menedéke, biztos erőssége a hívő embernek. Állítsatok fel fontossági sorrendet. És ahogy Isten elválasztotta az ő megszentelt napját a hétköznapoktól, a ti számotokra is legyen olyan elválasztott idő, megszentelt alkalom, amikor együtt vagytok az Istennel, aki elkülönít ebből a világból, hogy nyilvánvalóvá váljon az ő szeretete, az ő jelen valósága, hogy megéljétek, csak Istennél csendesül le lelkem, tőle kapok segítséget. Csak Istennél csendesül le lelkem, tőle kapok reménységet. Amen. Legjobb lenne csendben maradni előtted, örökkévaló Istenünk. És hallgatni, amit a csendben mondasz nekünk. Nagyon sok a zaj körülöttünk. Nagyon sokan mondanak okos dolgokat körülöttünk, de kevesen kínálnak megoldást. Sokan szakértenek, de kevesen vannak, akik velünk együtt éreznek, és akik vállalják velünk a létnek mélységeit és magasságait. Köszönjük, hogy csendbe jöhetünk, és csendben előtted hallhatjuk az örök életnek igéjét. Szeretnénk eléd tenni ebben a csendben sok szenvedőnek kimondatlan szenvedését, sok hullókönynek a fájdalmát, sok gyásznak a vigasztalását. Szeretnénk eléd tenni sok hűségnek az áldását és köszönetét. És eléd tesszük egy családnak az örömét, akik ide jöttek és nem sokára itt állnak majd szent asztalod előtt. Szeretnénk eléd tenni öregjeinket, betegjeinket, elesettjeinket. Szeretnénk eléd tenni fiataljainkat, gyermekeinket és egész jövendőnket a reménységre. Adj nekünk csendet, és ebben a csendben fogadd el, amit most szívünkből eléd teszünk, fiadért, a Krisztusért. Amen.